ez az! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is az M4 Sport focival foglalkozó podcastja Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal, és általában Judittal mindig úgy megpróbáljuk kitalálni, hogy miről fogunk beszélgetni, és van olyan, hogy már a televízió felé tartunk, ahol a felvétel készül, és jönnek az újabb és újabb hírek, vagy olyan hírek, amelyről egy-két nappal ezelőtt nem is gondoltuk, hogy hír lesz. Hozzáteszem, hogy amikor elindul egy bajnokság, már pedig olyan, hogy a magyar bajnokság péntek este kezdődik, és amikor éppen lezárul egy nemzetközi átigazolási szezon, meg még tart a magyar átigazolási szezon is, akkor azért tényleg óráról órára, percről percre jönnek az új információk, és vannak olyanok, amelyek azért valljuk be őszintén, hogy még a benfenteseket is, és magunkat egy picit ide soroljuk, hiszen ezzel a például a magyar futballal ugye nagyon sokat foglalkozunk, is meglepik. Ilyen például, hogy edzőt vált a Diós György csapata, nem Kuznyecov Szergej most már a csapat vezetőedzője, hanem a rajt előtt pár nappal Simon Miklós veszi át a csapatot ideiglenesen. Ezzel mi egy szakértőt biztos, hogy elveszítünk egy rövid időre. Az NB1 viszont nyer egy új trénert, aki elmondása szerint nem vágyott erre a szerepre, és nem nagyon tudta, hogy ez lesz. A Diós György ugye kiadott egy közleményt, amelyben egyébként az a mondat szerepel, mint legkarakterisztikusabb mondat, hogy a klub érdekei mindenek előtt tulajdonképpen, tehát nem lehet egyetlen egyén sem fontosabb, mint maga a klub.
Igen, illetve a közlemény is úgy kezdődik, hogy annak tudatában hozták meg ezt a nehéz döntést, hogy tudják, hogy ez szakmailag semennyire nem ideális. Tehát, hogy ez nem elsősorban szakmai alapon történt, hanem itt emberi vagy olyan személyes konfliktusok lehettek a vezetőség és a vezetőedző, vagy most már volt vezetőedző között, amit nem tudtak feloldani, és azt mondták, azt a döntést hozták, hogy akkor inkább elválnak a felek útjai. Még egy mondatot kiragadnék azért ebből a közleményből, ugye csak olyan kollégákkal tudunk együtt dolgozni, akik számára a DVTK előrébb való, kötődve arra, amit te mondtál, mint a saját márka építése.
Igen, na most...
Volt előjele? Akkor inkább így kérdezem.
Számomra igazán előjele nem volt, sőt, én azt mondom, hogy nagyon-nagyon úgy tűnt az én számomra, hogy a vezetőedző, aki egyébként kétségtelenül az egyik legkarakterisztikusabb trénere az NB1-nek, nyíltan elmondta a véleményét nagyon sok mindenről, ugye Kuznyecovról beszélek, akivel feljutott a Diós György, és akivel nemhogy megkapaszkodni látszik, hanem, és lehet, hogy ez a probléma, hogy talán az edzőnek merészebb tervei is vannak, mint amit a klub lehetőségei biztosítanak, de úgy néz ki, hogy a Diós Györgynek nem biztos, hogy bent, vagy úgy tűnt, hogy nem lesznek bent maradási gondjai, különösen az ősz első felében a dobogóért harcolt. És ezzel szemben ott volt ugye a vezetés, elsősorban ugye Bajusz Endre a sportigazgató, aki frissen érkezett, a játékosok kiválasztása, beillesztése, a koncepció az úgy nézett ki, hogy ez egy elég harmonikus kapcsolat, legalábbis így kifelé. Ugye nem Miskolcon éljük mindennapjainkat.
Igen, és bocsánat, nyáron dicsértük, hogy a Diós Győrben noha sok légiós jött, de olyan légiósok, akiket meg tudtunk jegyezni, akik hamar beépültek, és akik hozzá tudtak tenni a csapat
teljesítményéhez. Igen, ők ráléptek arra a picit kockázatos útra, hogy nem magyar játékosokban, vagy nem a feljutást kiharcoló játékosokban képzelték el alapvetően a jövőt. Hozzáteszem, most is például Lukács visszament Kecskemétre, ahol könnyen lehet, hogy sokat virágzását fogja élni. Tehát, hanem számunkra ismeretlen, de azért jól feltérképezett légiósok, akik közül jó néhányan a magyar bajnokságban ismeretlenül ugyan, de meghatározó játékosok lettek. És úgy tűnt, hogy ezt az utat folytatják a télen is. Tételezzük föl, és ez nem egy ostoba feltételezés talán részünkről, hogy a Diós György vezetői nem tökkel ütöttek. Tehát ha valaki edzőt akar váltani, akkor azt megteszi a felkészülés kezdetén.
Persze. Hát.
Vagy megteszi az ősz idény végén.
Ezért mondom, végigcsinálni
egy felkészülést azzal az edzővel, új belső védőket szerződtetve, nyilvánvalóan a sportigazgató és a vezetőedző egyetértésében, az más. Ugye,
ez ezért rosszabb szerintem már, mint nehezebb, akkor úgy mondom,
igen,
ez a helyzet.
Most én egy dologra hadd hívjam föl itt a figyelmet, és ez nem Diós Győri jelenség csupán, még azt sem mondom, hogy magyar jelenség csupán. az az, hogy akárhogy nézzük, és bármilyen szép ez a közlemény, ez egy ködösítés. Igazából nem tudjuk, hogy mi a probléma. A nem tudjuk, hogy mi a problémával, a legnagyobb probléma az, hogy mindenki találgat. Mit csinált az edző? Szurkolói ankéton mondott olyat, ami nem.
Abból azért
a
sok
fiatal
minden,
szabály.
Igen, abból azért sok következtetés le lehet vonni, hiszen pont a mai napon került föl a menesztés előtti napon zajlott szurkolók és vezetőség közötti ilyen háttérbeszélgetés a szezon előtti tervekről, lehetőségekről, célokról, játékos keretről. És ugye azt hozta le a szurkolói portál is a közösségi médiában, és azért abból lehet következtetést levonni, mert ők maguk is írják, mármint ezt a szurkolók fogalmazták meg, hogy mi hangzott-e, hogy feszült hangulatú volt a vezetőedző és a klub vezetés között, és egyébként például természetesen a játékos került szóba, illetve, hogy Szergej Kuznetszovnak olyan mondata volt, ezt most az alapján mondom, amit leírtak ezen a szurkolói portálon, hogy MB2-es költségvetése van a Diósgyőrnek, és hogy úgy nem lehet akkorát álmodni. A fiatal szabály miatt valószínűleg akár kapusposzton, akár más pozíciókban több fiatal játékosra számít a vezetőség, és mint hogyha ez a vezetőedzőnek annyira nem tetszett volna. Ezt most abszolút abból idézem, ami ebben a szövegben volt, és leírva azt, hogy egyértelműen feszült volt a hangulat, amit a szurkolók is tapasztaltak a vezetőedző és a vezetőség között.
Igen, és ugye ehhez kapcsolódva úgy az is felmerült, hogy időarányosan ezeket a bizonyos fiatal perceket, amely után pénz jár a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, ezt a Diósgyőr az első fél évben nem teljesítette, tehát itt az rémlik föl, de mondom, mi is csak találgatunk, hogy feltehetően Kuznyecovnak úgy kellene majd tavasszal összeállítani a csapatot, mert ez a klub érdeke elsősorban, hogy a fiatal szabálynak megfeleljen, azaz, és erre ugye több vezetőedző is utalt már, akár még a listavezető, Paks vezetőedző, a Bognár György is, hogy van, amikor nem szakmailag kell összeállítani a csapatot, hanem úgymond be kell tenni fiatal játékost, hogy ezeket a bónuszpénzeket megszerezze a klub. Na most itt azért nagyon fontos dolog, hogy ez bónuszpénz.
Igen, bónuszpénz, de nagyon komoly összegről van szó. Tehát ugye ennek a maximum 325 millió forint, ha jól tudjuk, de most, hogyha pár milliót tévedünk, akkor is tényleg nagyon-nagyon komoly összegről van szó, és feltételezem, hogy egy klubvezetés ezzel kalkulál, amikor egy egész szezonbeli költségvetésről gondolkodik. Időről időre feljön ez a fiatal szabály témakör, és ezt már kicsit függetleníthetjük a Diósgyőrtől, ugye szabály, ajánlás vagy ösztönzés. Ugye a megfogalmazás kérdése, hogy hogy állunk hozzá, hogy ki hogy áll hozzá, hogy a klubok hogy állnak hozzá, illetve hogy az MLS mit szeretne ezzel elérni. Az biztos, és egy nagyon jó összefoglaló van fönt az m4sport.hu oldalon ezzel kapcsolatban, hogy az előző szezonhoz képest harmadára csökkent talán a fiatal percek száma az NB1-ben, amelyben az MTK van az élen. Ebben az is benne van, hogy a Honvéd például nincs az első osztályban, de jócskán csökkent, és amiről ti már beszéltetek más műsorban is, hogy több kapus hozza most a perceket egy-egy csapatnál, és azok a bizonyos nyilatkozatok, amelyek mellett nem lehet elmenni szó nélkül, például ugye Bognár György is talán az utolsó fordulók egyikében fogalmazott úgy, hogy fontos ez a szabály, csak nem teljesen korrekt, vagy valami ilyesmi, hogy nem biztos, hogy az a csapat van pályán, amelyik megérdemelné, tehát a versenyeztetés alapján. Most hadd próbáljam meg akkor ezt egy kicsit más szemszögből megközelíteni, mert van itt, tudom, hogy van klub érdek, meg ottani célok, van az MLS-nek is természetesen egy nagyon fontos célja. De amikor azt mondják, hogy tehát én nem lennék az a játékos, akit egyértelműen, és az edző is nyilatkozik arról, érezhető, akkor is, ha mondja, akkor is, ha nem mondja, hogy azért kerülök be, hát csak azért kerülök be, mert kell a perc, és ezért a pénz, egyébként nem kerülnél be. Szóval, hogy én értem, hogy azt mondják, hogy nincs versenyhelyzet, és elkényelmesedtek. Ugye volt ilyen is, hogy a fiatalok már úgy is tudják, hogy ott a helyük. Szóval nem tudom, hogy mennyire örül neki egy fiatal futballista, hogy abban a tudatban lép pályára, hogy egyébként nem ő lépne pályára, csak azért, mert pénzt kapnak
érte.
Igen,
és nagyon sok esetben előfordult a régmúltban is, hogy egy játékos játszott, amíg a fiatal szabálynak megfelelt, majd amikor azon a bizonyos életkoron átesett, akkor a következő idényben, noha az előző szezonban a meccsek, mint tudom, kétharmadán pályán volt, a kezdőcsapat közelébe
se került. Pedig végül ez a végső mérce, hogy mennyire tud megmaradni ez a játékos, igen, amikor már ebből a korosztályból kinő.
Én több felől megközelítem most ezt. Az első dolog, amit te mondtál, hogy ezek nagyon-nagyon súlyos összegek. Ezek annyira súlyos összegek, amekkora összeget egy magyar klub játékos eladásból, jegybevételből, merchandisingból nem nagyon tud előteremteni. Még a Diósgyőr sem, ahol azért ugye a második legnagyobb nézőszám van. Egész egyszerűen ezért a pénzért, amit nem kötelező felvenni, persze, mert ugye a Ferencváros esetében ez nem merül föl, noha éppen mondjuk a Fradi megfelel a fiatal szabálynak, már Lisztes Krisztián révén rengeteget játszott olyan játékost, aki a fiatal szabálynak megfelel, de mondjuk az MB2-es Győr jelenleg nem azt mondja, hogy én a fiatal szabály, meg hogy ne legyen légiós, meg hogy az MLS-től kapott pénz, hanem az eredmény a legfontosabb. Hozzáteszem, a Honvéd annak idején Marco Rossival bajnokságot nyert úgy, hogy betartotta a fiatal szabályt. De ha akkor a Marco Rossi, akiről tudjuk ma, hogy milyen kvalitású edző, ellentmondott volna Hemingwaynek, aki az elnök, nem lett volna sokáig edző. Tehát itt azért a klubvezetés szava kell, hogy döntsön, bármennyire is én azt mondom, hogy Kuznyecov futballja nekem megnyerő volt, amit a pályán próbáltak, és ő egy nagyon agilis és tehetséges edző, de ebben a kérdésben, amikor egy klub léte függ attól, hogy mi történjen, akkor bizony a vezetés szava döntő lehet, hozzátéve azt, hogy nyilván mondhatja azt az edző, hogyha nem én állítom össze a csapatot 100%-ig szakmailag, hanem kvázi úgymond fölülről érkezik döntés, nem is arra, hogy tedd be ezt a játékost, hanem az, hogy tegyél be egy fiatal játékost, akkor az már nem a legjobb csapatom, azért én már nem tudom annyira vállalni a felelősséget. És még egy dolgot szeretnék mondani, az az, hogy ennek a bizonyos fiatal perceknek való megfelelés, egyébként hozzáteszem, sajnos mindenütt a világon látható, és nem csak a fociban, hogy ami kötelező, attól az ember húzódszkodik. A kötelező olvasmányt nehezebben olvas el a gyerek, még akkor is, ha esetleg ugyanolyan olvasmányos, mintha az nem lenne kötelező. De ezek nem teljesíthetetlen feltételek. Tehát itt azért nem arról van szó, hogy az MLS ezért a 100 milliókért azt várja, hogy a fél csapat az 20 éven alul legyen, annak a fele meg 18 éves bajszos, de már bajszos játékos. Tehát nincs ilyen. Tehát igazából a fiatal szabálynak meg lehet felelni, ha tartósan egy játékos, vagy több játékos, de 90 perceket össze tud kanalazni, csereként beállva, stb. És én azt gondolom, hogy ezektől a kluboktól ennyi pénzért azért az, hogy évente mondjuk egy játékost kitermeljenek, nagyon csúnya szóval a magyar futballnak,
hogy azért akadémiák is tartoznak, ugye elég sok klubhoz itt az első osztályban, szóval a kérdés akkor már tovább göngyölíthetjük, hogy miért nincs klubonként ennyi fiatal, de szerintem nem biztos, hogy ezt a mostani.
Igen, csak ugye ott van az edző, aki meg azt mondja, hogy bocsánatot kérek, összeállítottam a csapatot, beraktam, mert nekünk védőink vannak két fiatalt, elment rajtuk a meccs. Én ezért nem vállalom a felelősséget, mert nem én raktam össze tulajdonképpen a csapatot. De ilyen esetekben nem lehet azt mondani, hogy az edző fontosabb, vagy az edző szakmai alá. És ugye ezt kommunikálni kell. Tehát én azt gondolom, hogy amikor elmennek egy ankétra, ha ugyanezen az ankéton történtek, vezettek a kenyértöréshez, akkor ott azért előtte tudjuk, hogy ott miről lesz szó, és miről mit lehet mondani. Tehát én nem gondolnám, volt olyan, természetesen a Thomas Tuchel vagy a José Mourinho ellentmondott állandó az elnököknek, de nem is maradt sokáig ott edző. Tehát itt azért egyfajta kommunikációt nyilván tartani kell. A Diósgyőr kicsit ködös közleményéből az is kiderül, hogy nem az első konfliktus lehetett ez, tehát hogy itt voltak már, ha más nem szópárbajok vagy nézeteltérések bizonyos kérdésekben, amelyeket nyíltan most ugye nem mond senki, mert a Diósgyőr sem mondja, hogy konkrétan az történt, Kuznyecov pedig azóta nem szólalt meg, tehát nem tudjuk, hogy mi történt. Nyilván az nem egy szerencsés, hogy egy fontos bajnoki mérkőzés előtt és egy fontos tavasz előtt, ahol a jó rajt azért rengeteget számít, neked edzőt kell keresni, Simó Miklós szavaiból az derült ki, hogy ő egy átmeneti megoldás pillanatnyilag, tehát valahonnan majd kell egy edző, aki betartja a klub törvényeit. Egyébként meg, ha lenne rá idő, akkor elmondom ezt, elmondhatnám, és lehet, hogy később valamikor majd sor kerül rá, hogy ezt a mondatot, hogy mi minél fontosabb, ezt egy bizonyos Michael Jordan szájából hallottam 2003-ban, nagyon röviden a történet. Michael Jordan az utolsó All-Star gáláját játszotta. Akkor már nem volt a levegő ura, már túl volt 6 bajnoki címen, de még visszatért, beszavazták, kelet-nyugat gálameccs. A kelet-nyugat gálameccsnek is az volt azért a hangulata, hogy egyik csapat se akart kikapni. És az utolsó másodpercekben, döntetlen állásnál a keleti játékosa Michael Jordan megkapta a labdát. Dobás, a védő ott volt a szájában, Shawn Marion, az NBA egyik legjobb védője, a labda bement, 2 pont, volt hátra 3 vagy 4 másodperc, hollywoodi történet. A 20. század legjobb sportolója kosárra dobott, és az bement, Jordan visszavonul úgy, mint minden idők legnagyobbja. Igen ám, csak hogy a kosár után bedobták a labdát, és egy bizonyos Kobe Bryant, sajnos már nincs közöttünk, aki szintén egy korszakos egyéniség volt, meglendült, dobásra vállalkozott, de nem sikerült, megütötték a kezét. 3 pont, 3 büntető. Bryant az elsőt bedobta. Most nyilvánvalóan mindenki fejében megfordult. Kihagyja mind a kettőt, és Jordan lesz a legnagyobb. Bryant attól nem lesz kevesebb. Bedobja mind a kettőt, és megveri Jordant. A második büntető kimaradt. A harmadikat pedig Kobe Bryant bedobta. Döntetlen hosszabbítás, ahol a Bryant vezette nyugati csapat, agyonverte Jordanéket már. És a mérkőzés követő sajtótájékoztatón fölmerült, hogy na, akkor most a bíró miért volt ilyen szemét, hogy befújta a faltot, és a Kobe Bryant miért volt olyan szemét, hogy bedobott legalább 2 büntetőt, és így nem Jordan lett a hős. És azt mondta Michael Jordan, hogy sem egy játékos, semmi nem lehet a játéknál fontosabb, a játék szellemiségénél. A bíró, ha úgy látja, hogy faltot kell fújni, a fújjon. A Kobe Bryantnek az a dolga, hogy bedobja a büntetőt, ha 3-2-t be tud dobni, dobja be. Nem az. Tehát ő becsapva érezte volna magát, ha ő úgy a gála hőse, hogy a bíró elenged egy faltot, és a Kobe Bryant kihagy egy 2 büntetőt. Na, itt kicsit hitelesebben elfogadtam azt, hogy a játék mindenek felett. Még egyszer mondom, Diósgyőrben is vélhetően arról lehet szó, hogy vannak magasabb érdekek, mint amit a vezetőedző adott esetben képvisel, és nyilván itt egy állandó kommunikáció van minden egyes klubnál, a sportigazgató, a klubtulajdonos és mondjuk a vezetőedző vagy a menedzser között, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is. Mi erre tudunk csak következtetni. Na de amikor már azt hittük, hogy más meglepetés nem ér, akkor jött az, hogy a Ferencváros 5-szörös bajnoki játékosa Sigér Dávid saját kérésére felbontotta, a szerződésének felbontását kérte a Fraditól.
Igen, ez legalább annyira meglepett. Ugye a Ferencvárosnál korábban bejelentettek 3 játékost, akire nem tartanak igényt, hát nem olyan szép kifejezés ez, de nagyjából ez történt. Tokmak, Essity és Owusu. És most ezek után volt furcsa edzőtábor felkészülés legvégén. Ugye megint az, hogy mikor. Talán ezért volt ennyire. Valószínűleg több játék jelentőségben bízik Sigér Dávid, azért keres magának, vagy lehet, hogy már talált is. Amikor mi fölvesszük ezt a műsort,
igen,
akkor még...
Hangsúlyozunk, hogy beszélgetésünk pillanatában ennyit tudunk.
Ennyit tudunk, igen, még nem tudjuk, hogy hol folytatja.
Nyilván én azt gondolom...
De biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz döntés volt.
Sigér egy olyan játékos, aki tett annyit a Ferencvárosért, hogy a Ferencváros Sigért a szerződésének lejárt előtt nem rúgta volna ki. Tehát Sigér megtehette volna, hogy a szerződése lejártáig, és erre nyakam rá, hogy akár Stankovic, aki egyébként ugye mit mondott pár hónappal ezelőtt, hogy a meghosszabbított jobb keze a pályán Sigér, akár Hajnal Tamás, akár Kubatov Gábor, Sigér maradhatott volna addig, amíg a szerződése tartja. Legfeljebb nem játszik. Most nyilvánvaló, hogy a téli edzőtáborozás során, amikor visszatértek játékosok, mint például Loncsár, igazoltak új játékost a középpályára, nagyjából az kiderült, hogy Sigér helyzete milyen lesz a Ferencvárosnál. És én azt gondolom, hogy ő azt szerette volna, hogy ő nem ingyen, tehát ő úgy érezte, hogy ellentétben a sérülésével, már volt egy nagyon komoly sérülése, ami után vissza tudott térni, és újra a Fradiban játszott. Ugye egy olyan játékosról beszélünk, aki mondjuk a BL menetelés során, hát azért Glasgow-ba egy iszonyatosan fontos gólt lőtt a Celticnek, bajnokok ligája résztvevő volt, Európa-bajnoki résztvevő, válogatott játékos, és tényleg a saját szorgalmának, inkább szorgalmának, mint Isten áldotta tehetségének köszönhette mindezt. Ő azt kérte, feltehetően azért, mert másúton majd játszani szeretne, mi még ebben a pillanatban nem tudjuk, hogy hol, 33 éves, tehát egyáltalán nem kiöregedett a magyar NB1-ből, az egészen biztos, hogy nem más csapatokban biztos fontosabb szerepet játszik, hogy ő nem akar, gondolom, végigülni egy fél évet, vagy akár másfél évet majd a padon, és ingyen kapni a pénzt, de ő már úgy látta érzésem szerint, hogy ebbe a Ferencvárosba nincs visszaút. Én azt gondolom, a Fradi is korrekt volt, mert ha úgy érzik, hogy Zsigérnél van jobb játékos, és az a játékos el akar menni, akinek nem látnak esélyt, hogy a csapatba visszakerüljön, és ezt elengedik, akkor azt hiszem, hogy az egy kvázi érdemei elismerése mellett, azt hiszem, hogy az egy méltányos döntés. Aztán, hogy azt lehet-e olyan sérülés hullám, ami után egyszer csak oda kellene kapni, hogy úristen, hol van egy védekező középpályás, mert Besicsnek nem tudom milyen a lába. Ugye a Barát Péter már eligazolt a lengyel bajnokhoz. Tehát Essitire nem számítanak. Megszorulhat-e azon a poszton?
Igen, gondolkoztam, hogy most hányan vannak ott középpályán, meg hatos pozícióban. Mert azért erre keresett embert. Az igen. Biztos télen a Ferencváros.
Meglepő ez is, de azt hiszem, hogy ebben azért van érthető dolog. És itt ugye eljutunk egy olyan ponthoz, és ezzel a témakörrel fogjuk mára majd befejezni, hogy azért egy játékos, és ez most független talán a pénztől is, ha ambíciói vannak, akkor az játszani szeretne. És ezt ugye a mi magyar válogatott játékosainkon is látjuk, hogy mindenki keresi a lehetőséget arra, hogy minél többet játszon. Például ugye egy magyar válogatott játékos számára mi a legnagyobb ambíció? Bekerüljön az Európa-bajnoki keretbe, vagy ha úgy érzi, hogy ott van, akkor ott is maradjon. És ugye ennek megfelelően például Nagy Ádám klubot váltott a Pízából, ugyanabban a ligában, az olasz másodosztályban, egy picit pillanatnyilag gyengébb csapatba, a Speciához szerződött, mert ott valószínűleg úgy gondolja, hogy többet fog játszani. Szalai Attila Bundesligán belül váltott klubot, ugye a Hoffenheimből, ahol nem számítottak rá, ezt mondjuk ki, nem számítottak rá, és ebben legyünk azért annyira korrektek, hogy nyilván nem egy bombaformában lévő Szalait látott a Hoffenheim nézőserege meg szakvezetése, hanem egy picit hullámvölgyben lévő Szalait, akiben érzésem szerint megrendült a bizalom. Ő Freiburgba ment, ott be is mutatkozott, sajnos nem a legszerencsésebben, de vélhetően egy védőt nem egy mozdulat alapján fognak majd megítélni, tehát szerintem több.
Hát igen, meg egyébként nehéz fél éve volt. Tehát szerintem ez önbizalom kérdése is, mert mindannyian tudjuk, hogy ilyen helyzeteket ő már egy sokkal nagyobb szorítóban is higgadtabban oldott meg
Szalai
helyzeteket.
Szalai Attilát borzasztó nehéz helyzetben találom, mert én azt gondolom, hogy Törökországban a pályafutásának azon részének a végén rengeteg, tehát szerintem túl sok mérkőzést játszott. Egyszerűen kihagyhatatlan volt, minden harmadik napon legyen az nemzetközi kupa, török bajnoki, török kupa, pályára lépett pálya, legtöbbet játszotta. És egy picit talán kizsigerelődött. Majd utána most jött egy olyan korszak, amikor meg nagyon keveset játszik, amikor többet kellene játszania, és ugye szükségünk van arra, hogy Szalai jó formában legyen az Európa-bajnokság szempontjából.
Lang Ádámnak viszont lehet, hogy az lesz a története, hogy nem igazol el, és mégis játszik.
Így van. Tehát
jön egy új vezetőedző, csak hogy mennyi történet van, és mennyi fordulat lehet.
Jött egy új edző, és azóta Lang hozzáteszem...
90 perceket játszik. Igen.
Hozzáteszem, hogy most például az elmúlt két meccsét elvesztett az Omonia, és ezért nyilván egy védőt sose dicsérnek meg, ha gólokat kap a csapata, de stabil játékossá válhat újra. Neki úgy néz ki, hogy a játék lehetőség szempontjából az, hogy maradt, és nem ment el egy bizonytalan csapathoz, ahol nem tudni, mennyit játszik, lehet, hogy jól jön. Nem tudjuk, ugye mi lesz Stajszal, aki úgy van igazából. Ugye Kerkez szép lassan kezdi visszaverekedni magát a Bournemouth keretébe, és akár csapatába is, úgyhogy az ő sorsa is megoldódni látszik.
Schäfer Andrásról is beszéljünk egy mondatot. Tehát, hogyha van játékos, akinek a kálváriája az hihetetlen volt az elmúlt években, igen, az Schäfer András, gyakorlatilag a két Európa-bajnokság között szinte, most végig gondolom, de 2022 őszén léphetett még utoljára pályára a válogatottban, és hát most újra ott van, most már kezdő is volt, ugye, igen, legutóbb is gólpasszt is jegyzett.
És ami Schäfer esetében még egy hatalmas piros pont, vagy az én szememben, bár ez sokat nem jelent, még tovább nőtt, az, hogy Schäfer ezután is azt mondta, hogy neki játszania kell, hogy egyáltalán a magyar válogatott keretébe meghívják, és ott újra pályára lépjen. Tehát itt nem csak az a fontos, hogy valaki játszon, hanem hogy jó teljesítményt nyújtson is. És Schäfer egyre inkább nem csak, hogy beépül, 10 kilométer fölött fut mérkőzésenként, gólpaszt ad egy olyan csapatban, amely tavaly ugye a Bajnokok Ligája szereplésért küzdött, és azt el is érte a Bundesligában, most meg a
kiesésért. Most már lefele kell nézegetni nagyon, igen. Küzd.
És pillanatnyilag ugye Schäfer, majd hogy nem, megint csak a mihez tartás véget, stabilabb tagja lesz az Union Berlinnek, mint Lajduni, akit láttunk ugye játszani a Ferencvárosban, milyen meghatározó ember, és majdnem, hogy Schäfer őt szorítja ki a csapatból, hozzáteszem most ugye Afrika kupa van, stb., de Schäfer visszaverekedheti magát. És ugye a legnagyobb dráma, vagy a legnagyobb vesztese az elmúlt évnek, vagy másfél évnek, az Gulácsi Péter, aki több mint 7 éven keresztül stabil tagja, csapatkapitánya. Én emlékszem még olyan BL statisztikára, amikor leírták, hogy a Lipcsében egyetlen játékos van, aki minden Bajnokok Ligája meccsen szerepelt, az Gulácsi. Kiszorult, megsérült, a pályafutása egészen veszélybe került. Újra edzett, odaállt 30-on túl, tisztában azzal a lehetőséggel, hogy bevédte magát a másik kapus az ő helyén, és csinálta a dolgát, és most bizony Blaszviknak nehezebb napjai vannak, zsinórban veszíti a mérkőzéseket a Lipcse, legutóbb 5 gólt is kapott a lipcsei csapat, ilyenkor a kapuscsere nem meglepő, tehát én azt gondolom,
ugye, bocsánat, szó volt, hogy esetleg Angliába igazol.
Igen.
A Nottingham Forest kapcsán, de mint hogyha a klubot egyértelműen jelezte volna, hogy Gulácsi nem eladó.
Igen, hozzáteszem, a Nottingham is egy olyan, ott is kapott volna lövést bőven, tehát játékban lehetett volna, ha ott véd, mert a Nottingham kapusai is olyan gyengék, de tegyük azt hozzá, hogy szerintem Gulácsi a hétvégén védeni fog, és ő például az a játékos megint csak, aki meg tudja ragadni a lehetőséget. Emlékszem, amikor Lipcsébe került, ugye, akkor egy Salzburgból cipelt eltiltást hozott magával. És ugye azért nem lehetett kezdőkapus, mert egyszerűen nem léphetett pályára. Majd kiállították ott is, és aztán amikor megkapta a lehetőséget, akkor bevédte magát évekre a Lipcse csapatába, és most már egyébként ugye hát korábban voltak ilyen közvélemény kutatások, hogy mondjuk a lipcsei szurkolók mennyire akarnak kapuscserét, és jobb, inkább azt mondták, hogy nem. Most már azt mondják, hogy jöjjön újra Gulácsi. Szóval én nagyon szurkolok Gulácsinak is, ami persze nem azt jelenti, hogy ha Gulácsi szenzációsan véd a Bundesligában, akkor automatikusan kiszorítja Dibusz Dénest a magyar válogatott kapujából, aki tegyük hozzá, hogy az elmúlt évben egészen szenzációsan védett klub szinten is, és válogatott szinten is.
Nagyon komoly versenyhelyzet van most már a válogatotton belül, és így, hogy egyre kevesebb lehetőség van bizonyítani, akár majd az összetartásoknál, a válogatott vagy válogatott közelében levő játékosoknak, azt gondolom, hogy ez fokozódni fog. De például Liverpoolban is komoly versenyhelyzet van, Szoboszlai Dominik tudta, hogy hova igazol, ő is sérült volt, visszatért most újra a kezdőben, kapott lehetőséget, a Chelsea ellen pedig be is talált. Egy olyan meccsen, csak amikor végigmondom, tehát ez a listavezető, ugye együttesről van szó a Premier League-ben, és a Chelsea-t így lemosta gyakorlatilag, és ebben kezdő Szoboszlai Dominik. Tehát szerintem ez egy óriási nagy dolog, első fejes gól, ehhez is nagyon gratulálunk, de szóval ott is minden héten küzdeni kell neki is azzal, hogy ott legyen.
Igen, és Szoboszlainak van akkora tudása, hogy bár az ő Liverpool a szerződésében nyilvánvalóan döntő szerepe volt a vezetőedzőnek, Jürgen Kloppnak, aki korábban is figyelte, akivel németül is tudott beszélgetni, aki odavitte, aki bízik benne. De Szoboszlai letesz egy olyan teljesítményt jelenleg a Liverpoolban, hogy Klopp helyett aki lesz, hiszen az előző gurúj belassítva
után három perccel
jött a hír, hogy Jürgen Klopp köszöni szépen, de az idény végén befejezi. Szóval én azt gondolom, hogy ha új edző érkezik majd a Liverpoolhoz, ő sem azzal fogja kezdeni, hogy kihúzza Szoboszlait a játékos keretből vagy a kezdők közül, és láthatóan a Liverpool csapata is egyre jobban elfogadja Szoboszlait. Hozzáteszem, hogy ez mindenkinek jó, és öröm volt nézni a Chelsea elleni játékát, és még egyszer mondom, ugye egy olyan csapatról beszélünk, amelyik vezeti a hazája a bajnokságát, amely könnyen lehet, hogy a világ legerősebb bajnoksága. A Liga kupában döntőbe jutott, az FA kupában áll, az Európa ligában áll, tehát akár 4 trófát is nyerhet, lehet, hogy egyet se fog, ezt nem tudjuk, de az biztos, hogy ez egy várakozáson fölüli fél év volt Szoboszlainak, még akkor is, ha volt egy apróbb sérülése, amit a 4 bajnokit nem tudott játszani. Az egészen biztos, és igazából, hogy most ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, a mindenkori vezetőedző szava szerintem döntő, ha őt ebbe a csapatba a vezetőedző vagy menedzser Jürgen Klopp beállítja, és a játékperceket tekintve az egész Liverpoolban az élcsoportba tartozik, akkor olyan rosszul ő nem játszhat, még akkor is, hogyha valaki esetleg azt mondja, hogy nem tudom én, csak minden 7. szögletéből lesz gól vagy...
És most már Xaviról nem is kezdünk el beszélni, majd szerintem, hogyha itt elkezdődnek a nemzetközi kupasorozat, még jobban folytatódik, akkor erre is fókuszálunk. Egy bajnokok ligájában szereplő magyar játékosról viszont szeretnék egy mondatot mondani, hiszen Csiki Anna, és ha már arról beszélgettünk itt a férfi labdarúgókról is, hogy milyen nehéz időszakon vannak túl, például Gulácsi vagy Schäfer, Csiki Anna is 441 nap után lépett pályára. Keresztszalagszakadás és nagyon hosszúra nyúló rehabilitáció után. A bajnokok ligája csoportkörének záró fordulójában csereként néhány percre egyelőre, de hát a Real Madrid ellen és a Hecken meg is nyerte azt a mérkőzést, és tovább is jutott a negyed döntőbe, tehát ott van a legjobb 8 között. Csiki Anna, akire nagyon számít a válogatott is, majd ugye február 23-án lesz az első mérkőzés a miénknek a Nemzetek Ligája rájátszásában Belgium ellen itthon, ha jók az információim, és utána majd 27-én már jön is a visszavágó. Ő is ott lehet a fedélzeten, és akkor a női válogatott is egyre erősebb kerettel.
És ugye mennyit változik a világ? Én most majd a vízilabda világbajnokságra Dohába fogok utazni, tehát én kimaradok a gurúj belassítva is következő 2-3 adásából. De könnyen lehet, hogy mire visszatérek, addigra Csiki Anna a bajnokok ligájában újra pályára, épp a Nemzetek Ligájában pedig a magyar válogatott vezéregyénisége lesz, és legközelebb lehet, hogy akkor fogunk itt ülni február második felében végén, amikor mondjuk Gulácsi a Manchester City ellen kivédte a Guardiola csapat szemét. Pillanatok alatt minden változhat, hát még hetek alatt. Erre az elmúlt hét kiváló példa volt. Köszönjük szépen a figyelmet.
Neked jó utat várunk vissza, mi jelentkezünk a továbbiakban, és a podcast műsorunkkal köszönjük szépen a figyelmet.